reggeli személy.
Civil jogvédő, polgárjogi aktivista, az Ide tartozunk egyesület elnöke. A gyöngyöspatai kártérítések körül kialakult politikai vitáról, nemzeti konzultációról, valamint a romák és nem romák együttéléséről is kérdezzük. A reggeli gyors vendége 9 órától Setét Jenő.
Setét Jenő pedig meg is érkezett ide a stúdióba. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm önt is és a hallgatókat is.
És ahogy itt a beharangozóban elhangzott, nagyon sok témánk lesz. Természetesen beszélgetünk Gyöngyöspatáról, beszélgetünk a nemzeti konzultációról, beszélgetünk a politikai kommunikációról, az adott aktuális helyzetről is. De mielőtt ebbe belevágnánk, előtte egy picit általánosságban is fogalmazunk már meg azt, hogy mi a helyzet jelenleg Magyarországon ezzel kapcsolatban, már mint a roma-nem-roma együttélése kapcsolatban. Azért, mert Bogdán László csehdi polgármestere is beszélt erről, és itt adás előtt is szólt arról köztünk, hogy milyen megdöbbentő mondatokat mondott, ami egyik ön is korábban. Arról van szó ebben a cégben, hogy az utóbbi hetekben felerősödött a cigány ellenesség, és tavaly év végén jelent meg egy kutatás, amely szerint a magyar emberek többsége nem nyújtana segítséget cigány honfitársainknak, ahogy itt a cikkben szerepel. És Bogdán László mondta erre azt, hogy korábban többször elmondtam, most őt idézem, a magyarok 86%-a mélyen cigányellenes, és hogy számára ez egyáltalán nem újdonság ez az adat. És azt mondtam itt ennek adás előtt, hogy engem azért megdöbbentett ez a szám, ez a bizonyos 86%. Szóval, hogy tényleg ennyire ilyenek vagyunk, hogy 86% mélyen cigányellenes, az egy nagyon erős kijelentés.
Adhatok rá rövid választ?
Adhat, persze.
Igen. Szóval ez az adatsor, ez nem egy meglepő adatsor, nem is új. Az elmúlt évtizedekben ma már nincs köztünk, de volt egy köztiszteletben álló kutató, dr. Erős Ferenc, aki időről időről mérte a magyar társadalom állapotát és mondjuk jellemzőit a idegengyűlölet és a különböző kisebbségek elutasítottsága tekintetében, és ezek a mérésekben a cigányok, romák elutasítottsága, ez mindig nagyon magas értéket képviselt. Én magam is úgy éltem meg a 3 évtizedet, ami mögöttünk van, hogy ugyan változó volt a társadalom közhangulata és vélekedése a cigányokról, de olyan volt, mint egy EKG görbe, hogy időnként nagyon magas, kiugró elutasítottságot produkált, és szerintem senkit nem lepek meg azzal az állításommal, hogy a közelmúltig a kormányzatnak a migráns ellenes retorikájának a megjelenését megelőző időszakban, például a cigányok voltak a leginkább elutasított kisebbség vagy társadalmi csoport. Ezt átmenetileg
a
migránsokra nehezedő kormányzati retorika enyhített, hogy így fogalmazzak, vagy visszaszorított minket a második helyre. De hát ugye most átkomponálták a hangszerelést, úgyhogy most én nem döbbenek meg, hogyha újra a gyűlöletpolitika elsődleges célpontjaiként ilyen magas kiugró értéket látunk egy vizsgálat mentén.
Igen, azért mondtam, hogy új ez az adat, mert hogy ez a konkrét kutatás, ez most készült. Tehát akkor ez a 86%, ez
egy nagyon szomorú, nagyon elkeserítő adat. Igen. Adat, egy nagyon rossz diagnózis a magyar társadalom állapotáról. Végig kellene gondolni mind a 10 millió honfitársi közösségnek, hogy jó-e az nekünk, hogyha az életünket a gyűlölködésre szervezzük, az elutasításra és annak a definiálására, hogy kit nem szeretünk és kit nem tekintünk magyarnak.
Tehát, hogy akkor ebben a tekintetben a politika csak, és most a csakot idézőjelbe tettem, természetesen kihasználja ezt a fajta érzetet, és most nem csak a mostani kormányra gondolok, hanem akár a korábbiakra is. Azért is, mert Bogdán László például azt mondta, hogy az elmúlt 30 évben a mindenkori hatalom számára a cigányok csak eszközök voltak, mert hogy csak a szavazatok kellettek. Ez is nagyon erős.
Ennek a nagyon magas elutasítottsági értéknek a döntő komponense az minden esetben a kormányzati magatartás, a politika retorikája, mintaadó magatartása a társadalom felé. Korábbi kormányokkal is voltak problémák. Nem azt mondom, hogy azokban az időszakokban nem volt társadalmi előítélet, vagy a romákra nehezedő kirekesztés, vagy elutasítás, de ez az elmúlt 10 év. az elmúlt 10 év, az elmúlt 10 év.
Igen, értem, hogy hangsúlyozta persze.
Ez a kormány minden más kormánynál, hogy idézőjelben úgy kiválóban teljesített, mert a politikája szerves részévé tette a gyűlölködést és a különböző társadalmi csoportok, emberek közötti feszültségszítást, és hát az csak egy átmeneti kérdés, hogy mikor ki van a céltábla közepén. Tehát ez a politikai kultúra részévé vált, ami egyrészt ijesztő, másrészt sajnálatos, mert hát 90 környékén azzal a reménnyel szavaztunk sokan, én már akkor szavazópolgár voltam, a rendszerváltásra, hogy egy nyugatias típusú, demokratikus, nagyon kulturált politikai közeg jön létre. Ennek látszottak is valameddig esélyei. De az elmúlt 10 év, ezeket az esélyeket számolta fel, és bontotta vissza a 20 év alatt felépített demokratikus vívmányokat szinte a pártállami időkig.
Uh-huh. Ezt önök a hétköznapokban, vagy a mindennapokban?
Az önök az ebben az esetben kit jelent?
Hát ön, tehát a cigánytársad.
Én csak ön tudok lenni.
Oké, tehát hogy ön, akkor személyesen kérdezem, hogy ezt mennyi, azért kérdezem, hogy nyilván hallja, vagy tapasztalhat esetleg ilyeneket, hogy a mindennapokban ezt hogyan élik meg ezt a fajta változást, úgy említette az elmúlt 10 évben ezt.
Néhányan tudatosan, és ide értem a magasabb iskolai végzettségüket, és néhányan pedig öntudatlanul, hanem egyszer csak elkezdenek félni, elkezdenek újra nem beszélni nyilvános helyeken, újra szállóigévé vált, hogy ez nem telefontéma, újra letapintható, hogy hogyan nem mernek például a roma emberek és a roma közösségek, még a nyilvánvalóan saját érdekeik mellett sem, nemhogy felszólalni, kérdést föltenni sem, mert függnek és tartanak a helyi hatalom, amely nagyon-nagyon gyakorta fideszes hatalmat jelent, jó indulatának az elvesztésétől, félnek a retorzióktól, a különböző eddig is alkalmazott juttatások megvonásától, vagy egész egyszerűen a rosszallástól.
Uh-huh. Ez most meglepett, amit mondott, hogy szinte újra ezt használják, hogy nem telefontéma. Tehát,
nekem nagyon gyakran mondják partnereim a telefonban.
Hogy ezt inkább most nem mesélem el, mert hanem majd személyesen majd, ha találkozunk.
Így van. Így van. Uh-huh. Ez már évek óta tart. Uh-huh. Legalább 10 év.
Legalább pont 10 év. Tehát, hogy akkor ezek a változások érezhetők, és erre erősített.
Szeretném azt rögzíteni, hogy ezek nem jó irányú változások.
Hát persze, persze. Szerintem ez föl sem merült senkiben, hogy ez jó irányú változás lenne, nem?
Az evidenciákat is ki kell mondani.
Érdekes még, és aztán tényleg már beszéljünk a konkrétumokról, hogy Gyöngyös Pátáról és a Jebelkről, csak még egy szempontot hadd hozzak be, és ez szintén Bogdán Lászlótól hagy idézzem, hogy ő a médiát is felelőssé teszi sok tekintetben ezeknek a sztereotípiáknak az erősítésében. Azt mondja, hogy a cigány ellenesség ma napi hír, olyanok vagyunk, mint a celebek, még a bulvár is üt rajtunk, nem egyet, hanem sokat. Ön ezt ön is így látja?
Bogdán László nem mond semmi olyat, amit ne igazolnának vissza kutatások, médiaelemzések, társadalmi, politikai elemzések. Én most ugyan az önök rádiójában vagyok vendég, de hát azért én úgy fogalmaztam, hogy a politika a legfontosabb komponens ennek a társadalmi gyűlölködésnek a fenntartásában, de szorosan mögötte van a magyar média. Ez a tény tagadhatatlan. Mm-hmm. Én azt állítom, hogy akár a 2008-2009 évi rasszista sorozatgyilkosságot megelőző időszak, akár az első gyöngyöspatai konfliktushoz kapcsolódó időszak, és minden esetben, amikor a romák társadalmi elutasítottsága megnő, abban rendkívül fontos szerepe van a magyar média különböző szereplőinek, hiszen, ha megfigyeljük, a szélsőjobb nyelvezetének teret adva, majd azt átvéve maguk is előítéleteket erősítenek, illetőleg azzal a magatartásukkal, hogy roma embereket kizárólag bizonyos szerepekben hajlandóak megmutatni. Ilyen leginkább a zenész, szórakoztató, kedvünkre muzsikáló, és a bohóc, a különböző vállalhatatlan, valóságsok, bugyuta, a debilitást megközelítő figurái, akikkel egyébként, most a magam nevében beszélek persze, szigorúan, én, mint cigányember, mikor nézem ezeket, nem tudok közösséget vállalni, vagy emlékezzen a Derék Mónika Show egykori cigány vendégeire, akik vállalhatatlan és ordinári uh-huh. szereplők voltak, és ezt főműsoridőben sugározta a legnézettebb csatorna napról napra, azt üzenve, hogy a cigány emberek azok ilyen arrogánsak, debilek, akik agyba főbe verik egymást, és akikkel nem lehet kettő értelmes mondatot váltani. Na most uh-huh. ezt a cigányok feje felett nélkülünk például a média működésével konstruált társadalmi meggyőződést nem mi alakítottuk ki, és nem sok közünk van hozzá. Uh-huh. Természetesen számomra napnál világosabb, hogy mint ahogy minden közösségben, minden társadalomban és minden népben vannak jó és rossz emberek, okosak persze. és buták, úgy nálunk is. De nem mondhatjuk azt, hogy minden skót fukar, minden német precíz, és minden cigány persze. vállalhatatlan. Nagyon szeretnénk egyébként, hogyha végre a média nem a bohócokkal és vállalhatatlan szereplőkkel kezdene el foglalkozni, hanem teret adna legalább részben azoknak a roma kiválóságoknak is, akik például közalkalmazottak, orvosok, pedagógusok, ügyvédek, vagy csak hétköznapi melósok, akik próbálnak mindentőlük telhetőt elkevetni a gyermekeikért és a családjaikért. Ez egy olyan láthatatlan, arctalan tömeg, aminek a média nem ad felületet, viszont azzal, hogy ezeket a szélsőségeket mutatja meg akár a mi közösségünkből, fönntartja és kiszolgálja azt a társadalmi meggyőződést, ami a 86 számban világosan
ebben a 80%-ban. Említette az előbb a cigánygyilkosságokat.
Nem, azok rasszista gyilkosságok rasszista voltak.
Rasszista gyilkosságokat, amelyek történtek. Akkor azért az nagyon-nagyon megrázta a magyar társadalmat, azt
mennyire?
Gondolom.
Volt 100 000 ember az utcán, gyújtottak együtt gyertyát? Nem rázta meg, ugyanis egyrészt maga a politika és a média először úgy állította be, hogy cigányok egymás közti leszámolása. Elvittek Tarnabodról cigány férfiakat ártatlanul előzetesbe több mint fél évre. Tehát akár a hatóságok, akár a média, akár a politika tagadta, mint hogy egyébként a társadalmi identitásuk részét nem képezte, ezért megpróbálták mindenféleképpen a cigányok közötti balhéként feltüntetni. Emlékezzen arra, és ezért hivatkozom, mert február 23-a Tatár-Szentgyörgyi gyilkosság áldozatainak az emléknapja, ahol egy 5 éves kisfiút mészároltak le kegyetlenül az édesapjával együtt a rasszista gyilkosok. Tatár-Szentgyörgyön például a rendőrök aktívan közreműködtek a nyomok eltüntetésében, akkor, amikor összevizelték a hóban a lábnyomokat, vagy amikor hosszan azt állították, hogy ezek nem lőtsebek, hanem a égő tűz következtében lezuhanó gerendákból kiálló szögek okozta sérülések. Na most az egy elképesztő dolog szerintem, hogy egy aktív szolgálatban lévő rendőr nem tud egy szög okozta sérülést megkülönböztetni egy golyó okozta sérüléstől, fölveti, több kérdés vett föl, de például azt is, hogy alkalmas-e a szakmája ellátására, meg azt is, hogyha ezt ő nem tudja megkülönböztetni, akkor az egy képesség hiánya, vagy valamilyen tudatos magatartás.
Azért döbbentett meg, az előbb azért maradtam egy picit sem, mikor azt mondta, hogy ön szerint nem rendítette meg ez a társadalmat, már hogy ez a rettenet, ami történt. Én továbbra is azt gondolom, hogy azért megdöbbentek nagyon sokan ezen, és...
Lehet, nem láttuk ennek a társadalmi jeleit, uh-huh. az együttérzést, a szolidaritást.
Tehát nem változtatott ez akkor ott
az nem érzem úgy, hogy igen. Uh-huh. Nem érzem úgy, sőt, az online térben nagyon sok olyan otromba, emberileg vállalhatatlan nyilatkozattal találkoztam, hogy jól tették, hogy megölték a gyereket, mert ha felnőtt volna, akkor bűnöző lett volna. Na most nem tudom, hogy hogyan tudja megőrizni az emberi voltát az a nyilatkozó, aki gyerekek ellen visel háborút, vagy az ő haláluknak örül.
Uh-huh. Igen, erre nagyon nehéz reagálni, és én azért próbálom még továbbra is azt mondani, mert nyilván vannak ilyen emberek is, akik ilyeneket tudnak mondani. Én azt gondolom, hogy egészében azért sokan megdöbbentek, hogy ilyesmi
a
Magyarországon megtörténhet.
Az önmaga elé mormolt megdöbbenés, az kevés. Hogyha ilyen jelenségekkel találkozunk, és ez esetben mindegy számomra emberként, hogy ki a célcsoport, cigányok, vagy az agyonvert nők, kutya kötelességemnek érzem állampolgárként, hogy valamilyen aktív módon fejezzem ki az együttérzésemet, akkor is, hogyha nem tört. Én azokban az esetekben is meg szoktam mozdulni, amikor nem kizárólag roma áldozatokról van szó, mert lehet, hogy én naív vagyok 48 évesen, de szerintem egy normális társadalomban a szolidaritás és az együttérzés az egyik legfontosabb értéknek kell lenni, mert anélkül elidegenedünk és elközönyösödünk egymás iránt.
Na de nagyon, szóval nagyon kevés olyan ügyet látni, találni, ami miatt mondjuk tömegek mennének az utcára. Tehát most itt nem csak erről beszélek, hanem bármilyen más ügyről is általában.
Hát nagyon remélem, hogy vasárnap ennek az ellenkezőjét fogjuk tapasztalni 13 órakor a Nyugati pályaudvar melletti parkolóban, amikor egy békés, erőszakmentes, ám de nagyon határozott hangvételű tüntetésre hívjuk mindazokat, akik azt gondolják, hogy a kormánynak semmi keresnivalója az igazságszolgáltatás ítélkezésének a megfékezésében, lassításában, és abban rokon egyébként a két dolog, hogy nézze meg, hogy most is Gyöngyöspata esetében gyerekek ellen viselnek kommunikációs háborút, akik vagy gyerekek voltak konkrétan, amikor az elkülönítő gyakorlat működött, vagy azóta sem idősebbek a fiatal felnőttek kategóriájánál, tehát a megnyilatkozó politikusoknál generációkkal fiatalabbak, ugyanakkor kiváló, kiszolgáltatott célpontok és prédák arra, hogy a lehető legtöbb politikai bőrt nyúzzák le erről a történetről. Az egy döbbenetes dolog, hogy a politika mit enged meg magának.
És láthatóan most úgy tűnik, hogy ez a politikai kommunikáció, ez hosszú távon tervben van, tehát hogy ez működni fog, ugye most indul majd a nemzeti konzultáció is, amelynek az egyik üzenete pont Gyöngyöspata apropóján vetődik majd fel.
Nézze, hogyha az ember azt gondolja, hogy nem találkozik már új dolgokkal, de minden évben, minden alkalommal találkozok valamilyen új, meglepő fordulattal. Ez pedig a politikai aljasságnak egy végtelen mélysége, amikor az elkülönítést elszenvedő cigány gyerekek az igazságukat normális módon egy bíróságnál keresik, amely bíróság évekig tartó vizsgálat, tanúk, vallomások meghallgatása után hoz egy nekik kedvező döntés, és kimondja, hogy velük szemben a fenntartók károkat okoztak, és ezért kártérítésre kötelező őket, amely kártérítés minden esetben a korábbi 1 millió más kártérítés ügyben is kizárólag a jog szerint pénzbeli jóvátételt jelent. Ehhez képest ezt az ő esetükben, amikor a bíróság azt mondja, hogy most nekik van igazuk, akkor jön a politika, aki azt mondja, hogy nincs igazuk, és ne fizessük ki a kártérítést. Ez egy elképesztő történet, és azt gondolom, hogy ez túlterjeszkedés mindenen. Ez konkrétan beavatkozás a bírói függetlenségbe, amely tűrhetetlen, hogyha azt akarjuk, így közösen 10 millióan magyarok, hogy érvényesüljön az a néhány száz éve kitalált elv, hogy a hatalmi ágakat szét kell választani. A magyar miniszterelnök nem főbíró egy személyben, úgyhogy ő rá is érvényes, hogy senki sem lehet a törvények fölött. Szerintem a bíróság ítéletét tiszteletben kell tartani, és végre kell hajtani. Nem pedig felhasználni politikai indulatkeltésre, és a félelmetes az az, hogy amiről az előbb beszélgettünk, hogyha ez a politikai és média magatartás tovább gurul, akkor én szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra nyomatékosan, hogy az így viselkedőket fogja terhelni minden felelősség, amely magyar és magyar között kirobban konfliktusként, akkor is, hogyha az egyik magyar az történetesen cigány lesz. De gyakorlatilag bevisszük a helyi közösségekbe a szembenállás és a gyűlölkedést ezzel a politikai magatartással, és én ezt egyetlen másodpercig sem tudom támogatni, hogy az emberek, az állampolgárok között a politika gyűlöletet keltsen és feszültséget keltsen. Még akkor is, hogyha tudom, hogy a valódi céljuk az az, hogy megfélemlíteni azt az 500 elkülönítő iskolába járó cigány családot, hogy eszükben jusson nekik is pereskedni a fenntartókkal szemben. Szóval el kell döntenünk, hogy mit tekintünk közösen ebben az országban zsinórmértéknek, vagy azt a szubjektíve értelmezhetetlen dolgot, amit hangoztatta a kormányfő Lázár János meg a Horváth László, hogy az emberek igazságérzete.
Igen, épp ezt akartam.
Az emberek igazságérzete egy olyan szubjektív dolog, amelynek a helyzetrendezésre találtuk ki a jogi normákat.
Igen, ezt azért is jó is, hogy felhozta, mert ez a kifejezés, ez a bizonyos társadalmi igazságérzete, ez ugye Orbán Viktor kormányinfo, amit ő tartott ugye januárban a kormányinfon került elő ez az egész téma, és már ott hangoztatta a társadalmi igazság érzetét, erre hivatkozott, hogy erre van szükség tulajdonképpen, és a nemzeti konzultációt is ezzel indokolt, hogy meg kell hargatni az embereket, és újra előjön ez a fajta, ez a kifejezés, ez a társadalom igazságérzete.
Az én igazságérzetemet például rettenetesen bántja, és én is ember vagyok, tehát az ember igazságérzetét rettenetesen bántja a fideszes politikusok szemtelen, leplezetlen, aljas gazdagodása, amikor azt képzelik, hogy ők a törvények fölött állnak, hogy nekik mindent lehet, a szextől a gazdasági botrányokba való bekeveredésig, akkor valahogy a kormányfő csetben hagyja az igazságérzete. Úgyhogy ez egy nagyon relativizálható történet, és az, hogy ezt az egész kérdéskört, ahelyett, hogy tiszteletben tartana és példát mutatna az állampolgára, hogy tiszteletben kell tartani a bíróság ítéletét, ahelyett beemeli a nemzeti konzultációba, amely egy olyan tisztességtelen lépés a gyűlölet fenntartására irányul, amelyet nem is lehet normális szavakkal kommentálni, ezért engem rendkívül örömmel tölt el, hogy azt látom, hogy civilek arra készülnek, hogy meghekkelik a nemzeti konzultációt, és én is arra biztatok minden barátunkat, ismerősünket, hogyha megkapja a nemzeti konzultáció íveit, akkor ajánlja fel valamelyik szociálisan rászoruló közösséget támogató olyan vállalkozásnak, akik brikettálnak, hogy lehessen vele télen fűteni.
Reggeli személy. Folytatjuk már is a reggeli személy esetét Jenő polgárjogi aktivistával, az Ide Tartozunk Egyesület elnökével. Nagyon sok minden szóba került a beszélgetés első felében is, és Gyöngyös Patáról is beszélgettünk természetesen. És ezzel kapcsolatban egyébként Eritók Nóra, az Igaz Gyöngy Alapítvány vezetője is nyilatkozott, aki ugye régóta a térségben dolgozik és foglalkozik, és azt mondta, hogy szerinte a gyöngyöspatai helyzetnél és a szegregáció tényénél sokkal mélyebben kavarta fel az indulatokat a romáknak megítélt kártérítés, mert hogy szerinte a pénzbeli kártérítés egy kulcs, tényező ugyanis precedens értékű lehet, ahogy ő fogalmazott a jövőre nézve, és azt is hozzátett, hogy az ország nagyon sok másik intézményében zajlik szegregált oktatás, és hogyha emiatt mondja azt, ugye, hogyha ennek a rendszernek a kávalótjai látnák, hogy a gyöngyöspataiakat kárpótolták, akkor sokan követhetnék a példájukat, ami visszatartó erő lenne a szegregáló intézményeknek. Hogy látja ezt? Tényleg ennyire sok helyen van szegregált oktatás?
Egyrészt erről beszéltem az előzőekben, hogy további 5-600 olyan iskola van.
Igen, csak nem fejtettük ki ezt a részleteiben.
Vagy iskolán belül, vagy iskolák között különíti el a cigány gyerekeket etnikai alapon.
Mennyi? Mit mondod?
5-600.
5-600.
Igen. Én ezt már évek óta írom és mondom egyébként minden felületen, hogy az iskolai etnikai alapú elkülönítést, amelyik egyébként minden hazai jogszabály és nemzetközi egyezmény tilt, azt Magyarország területén állami költségvetési forrásokkal tartjuk fent, és bátorítjuk azáltal, hogy minden szankció nélkül folyamatosan milliárdokat kapnak. Tehát ha valahol be lehet a problémába avatkozni, akkor ez az a pont. Ezt Ritók Nóra kiválóan látja, aki nem a térségben, hanem a témában dolgozik, mert ő egyébként toltelepülésen dolgozik.
Persze, de hát ugye ott is ez a problémával találkozik.
Abszolút. Engem az örömmel tölt el egyébként, hogy a vasárnapi tüntetésünk egyik szónoka lesz Eritók Nóra, és mellette olyan szereplők, mint dr. Kaltenbach Jenő, a volt ombudsman, vagy Iványi Gábor, vagy Ferkovics Roland a Roma Oktatási Alaptól, a TASZ nevű partnerszervezetünk is fogja magát képviseltetni, és természetesen a gyöngyöspatai roma közösség vezetője Csemer Géza is, és nagyon remélem, hogy nem hagytam ki senkit a szónokok közül, tehát nagyon kiváló, és a témához, annak a különböző ágaihoz értő emberek fognak megszólalni, de visszatérve az ügyre, az én azt szeretném leszögezni, hogy itt lehet politikai indulatokat kerteni a romákkal szemben, és ennek szemtanúi vagyunk, de ez akkor is masszívan jogi kérdés. Van egy bírósági ítélet, amely megállapított kártérítést. Na most az a kérdés, hogy a jog az tud-e érvényesülni, vagy sem. És a dologból pont azért lesz rasszizmus, mert hogyha minden más kártérítési perben érvényesül a kártérítési kötelezettség a károkozó esetén, akkor abban az esetben, ha a romák a kárt szenvedettek, és nem engedi a politika, hogy végrehajtsák az ítéletet, akkor az a normális eljárástól eltérő negatív eljárás, amelyet pusztán az etnikai hovatartozásunk miatt szenvedünk el, úgyhogy így lehet egyébként egy szimpla jogi kérdésből etnikai konfliktus generálni, és ebben kiválóan teljesítenek most a kormány oldalról. Csak veszélyes utat választottak, az az álláspontom.
Uh-huh. Az is felvetődött itt egyébként, ha már Áritok Nóráról beszélgetünk, ugye a kormány azt mondta, hogy a felnőtt oktatással kell pótolják ugye a gyerekeket, akiket korábban szegregált oktatásban részesítettek. Erről is ír, és azt mondja, hogy nincs hivatalos mindenki által elfogadott képlet arra, hogy a szegregált oktatás során elszenvedett hátrányokat hogyan lehet, és itt idézőjelben megint pénzösszegre váltani, és aztán hosszan levezeti azt, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Csak azért hoztam fel, mert ugye a kormány állt elő ezzel a javaslattal.
De ez nem más, mint a kormány részéről a megszokott politikai kommunikációs offenzíva, hogy korábbról Kunce Gábort idézem, ez egy papagájkommandó. Én azt szoktam példának hozni, hogyha engem elütne a villamos, ne adja Isten, és levágja a lábamat a villamos, akkor nem lehet engem kártéríteni egy műlábbal pusztán, hogy ne, itt egy műláb, menjél haza. Ráadásul van itt egy szemforgatás. Például a Mi Egyesületünk és Mozgalmunk tavaly októberben indított el azt a követelését, hogy állítsák vissza a tankötelezettségi korhatár 18 évre, mert Pokorni Zoltán álláspontja szerint is, meg Zolnai János oktatási kutató vizsgálatai szerint is a tankötelezettségi korhatár leszállításával 70 ezer magyar diákot, gyereket veszítettünk el a közoktatás rendszeréből. Tehát mi azt képviseljük ebben az ügyben, hogy lehet ezt normálisan rendezni, ki kell fizetni a kártérítést ennek a több mint 60 családnak, amely családonként kb. 4-500 ezer forintot jelent, eleget téve a törvény és az ítélet betűjének, majd ezt követően lehet a helyi közösségnek segítséget nyújtani, aki erre igényt tart, ha még nem volt esetleg az elmúlt években EU-s forrásokból finanszírozott átképzésen, bár ennek kevés esélyét látom. A kártérítés kifizetése után lehet megvizsgálni azt, hogy milyen felnőtt képzésre tartanának helyben igényt, de ennél is fontosabb kérdés, hogy hogyan lehet ezt a jogellenes és jelentős társadalmi károkat okozó iskolai elkülönítés gyakorlatát kivezetni, felszámolni, megfékezni, hogy ne költsünk állami milliárdokat olyan oktatásra, amelyikből egyébként potenciális tartós munkanélküliek jönnek ki. Tehát legalább három ponton bele lehet avatkozni, csak ehhez a politikának önmérsékletet kellene tanúsítania, mert például Horváth László fideszes országgyűlési képviselő, aki egyébként korábban a megye kormány megbízottja volt, nem tudom, hogy mikor és hol, hogyan kíván beszámolni a Heves megye többi területén lévő iskolai elkülönítés gyakorlatáról? Van-e megoldási javaslata ennek a kivezetésére? Mert pusztán az áldozatok hibáztatása, céltáblává, bűnbakká emelése, az nem fogja a helyzetet megoldani. Uh-huh. Na most azért kellene magát szégyelni a gyöngyöspatai cigány közösség tagjainak, és rajtuk keresztül az ország roma közösségnek tagjainak, mert normális úton, bírói úton szereztek érvényt az igazságuknak. Hát minden más állampolgártól is ezt várjuk, hogy ne önkényeskedjen, ne önbíráskodjon, hanem forduljon a megfelelő hatóságokhoz, és ott majd eldöntik, hogy neki van igaza, vagy nem neki van igaza, és e tekintetben még az is lehet, hogy a panaszos igazság érzetét bántja majd az ítélet. Csak hogy az ítélet az egy olyan objektív mérce, amihez mindannyiunknak tartani kell magunkat, mert ha nem ezt tesszük, akkor felüti a fejét az anarchia, a fejetlenség, mert akkor a vallási, politikai meggyőződés lesz a rendezőelv.
Mit javasolna, milyen, ugye beszéltünk arról, hogy milyen megoldások lehetnének esetleg a helyzet rendezésére, akár Gyöngyöspatán, vagy picit általánosan a szegregált oktatás esetében. Mi lenne a, mondjuk az önök, vagy az ön javaslata?
Most mondtam.
Vagy megoldása?
Most mondtam el.
De még konkrétabban, tehát hogy történne ez a mindennapokban, erre gondolok.
Hát egyrészt én szívesen ráhagyom az oktatás politikusokra és szakemberekre, de nyilvánvaló, hogyha az iskolai elkülönítés gyakorlatát állami milliárdokkal támogatjuk, láttuk az elmúlt 20 évben egyébként, hogy szakemberek hogyan próbáltak küzdeni azért, hogy a közoktatásban legyen egy deszegregációs politika, és hivatkoznám itt a CFCF alapítványt, amelyik ebben a Gyöngyöspata ügyben is képviselte a családokat, de azt megelőzően több mint egy tucat pert nyert meg az iskola fenntartókkal szemben. Az a kérdés, hogy miért ragaszkodnak foggal körömmel a cigány gyerekek iskolai elkülönítéséhez. Tehát azt gondolom, hogy ezt a társadalmi politikai akaratot kell megváltoztatni, mert ebben az esetben megnyílik az esélye annak, hogy értékadó iskolák működjenek az országban. Mondok egy egészen elképesztő igazságtalanságot. Az állam a saját iskoláit az egyházi iskoláknak nyújtott normatíva töredékével támogatja. Hát hogy létezik ez, hogy az egyházi iskolák négyszeres normatívát kapnak, míg az állami önkormányzati fenntartásban lévő iskolák ennek a töredékét kapják meg. Ugyanakkor ugyanazt a minőséget vagy teljesítményt várjuk el tőlük. Tehát az oktatási rendszer egy nagyon átpolitizált rendszer, és ha megnézzük a civil közoktatási platform állásfoglalásait, vagy megnézzük az ellenzéki pártok oktatási minimumban összefoglalt álláspontjait, akkor világos, hogy közös társadalmi érdek, mindannyiunk érdeke, hogy a magyar oktatási rendszer egy
igen, csak
másik
áthangolásra nagyon,
kerüljön.
Nagyon-nagyon régóta mondják önök is, és tényleg, ahogy ön is említi, sok civil szervezet ezzel kapcsolatban is jön elő a különböző ötletekkel, megoldási javaslatokkal, és tényleg azt látjuk, hogy a mindennapokban nem igazán sikerül ezt a fajta szemléletet
hát
megváltoztatni.
Hát nézze, Gyöngyöspatán is civil emberek fönt a saját erőfeszítésből működtetnek a cigány gyerekeknek egy tanodát. Na de a tanodában mondjuk foglalkoznak 10-20 gyerekkel. Az azt jelenti, hogy legyen mondjuk országosan a tanodai szolgáltatásban részesülő gyerekek létszáma hasamra ütök 10 000. Ehhez képest a közoktatás rendszeréből évente kijön mondjuk az elkülönített gyakorlatban mondjuk évi 50 000. Tehát a civil társadalom a maga erőfeszítésével csak pontszerűen tudja ellensúlyozni az államilag okozott károkat. Ezért, hogy ezeket a károkat enyhítsük, ehhez például az állam magatartásának a megváltozására van szükség. Egyébként azt állítom, ha létezik konszenzus a romák és a többség között, az pont az, hogy az oktatás rendkívül fontos, és a jövőnket meghatározó terület. Tehát mi ebben teljesen egyetértünk ezzel az állítással. A roma mozgalom az elmúlt 30 évben több száz korrepetáló klubot, tanodát szervezett, több száz vagy több ezer gyereket irányított a tanulási pályára, és küzdöttünk azért, hogy ezek a gyerekek sikeresen végezzék el az iskolákat. Na de egy gólem nagyságú rendszerrel szemben mi nem tudjuk helyettük ezt az egész rendszert megújítani, megváltoztatni és eredményessé tenni, de ez még egy dolgot szeretnék leszögezni a hallgatóknak, hogy bizonyára lesznek, akik most nem értenek egyet az én állításaimmal. De ez a vita nagyon könnyen eldönthető. Meg kell nézni az oktatás ágazatához kapcsolódó nemzetközi jelentéseket, vagy a nemzetközi felméréseket, és akkor abból lehet egy nagyon világos, objektív képet kapni, hogy milyen problémákkal küzd a magyar közoktatás, és ezeknek a problémáknak az egyik legfontosabb eleme, hogy a magyar oktatási rendszer rendkívüli módon szelektál. És hogyha kivesszük a képletből a cigányokat, és maradnak a nem cigány szegények, még az ő gyerekék is rendkívül nagy hátrányban vannak.
Egyébként beszéltünk arról, hogy a társadalom hogyan reagál ezekre a helyzetekre és a problémákra. Most például Gyöngyöspatával kapcsolatban ugye pszichológusok tiltakoztak ezzel kapcsolatban, hát, nem pszichológusok százai tiltakoztak, hogy a kártérítéssel kapcsolatban, hogy ennek milyen következménye lesz.
Nemzeti konzultációval kapcsolatban, hogy ne emeljék be.
Igen, így van, ezt akartam éppen mondani, és ehhez képest erre, csak hogy hogyan, mi a megoldás, ehhez képest ugye Rétvári Bence azt válaszolta, nagyon egyszerűen egy mondatban elintézte ezt, hogy demokráciában az emberek véleményét megkérdezni a legdemokratikusabb út. Tehát csak arra céloztam, hogy a politikai retorika ezt rögtön, ezt a fajta úgymond tiltakozást egy ilyen mondattal lehet tudja intézni.
Én minden további nélkül igazat adnék Rétvári Bencének, hogyha nem az volna az elmúlt 10 évből, és az elmúlt 10 évből a tapasztalatunk, hogy a nemzeti konzultációk egy manipulált, irányított, a társadalmat manipuláló akció, a valódi vélemény megkérdezése helyett. Nagyon érdekes egyébként, hogy miközben a kormány, de szerintem kicsit hosszabb távú politikai választási érdekek miatt napirenden tartja Gyöngyöspata ügyét, és az összes bört lenyúzza róla, és itt vekeng 100 millió forint kifizetésért, aközben el fognak költeni nemzeti konzultációra 1-2 milliárd forintot lazacsuklóval, amelynek az egyatta égvilágon semmi hasznossága és értelme nem lesz, túl azon, hogy a kormány megpróbálja ezáltal a maga álláspontját legitimizálni, csak mi halandó emberek soha nem láttuk, hogy hova érkeznek ezek az évek vissza, ki értékeli őket, ki dolgozza fel őket, de szerintem ezek az évek kiválóan alkalmasak fűtésre, úgyhogy én szorgalmazom.
Azért mondom csak ezt, mert hogy a politikai kommunikáció szintjén viszont ugye könnyen elintézhetőek azok az érvek. Tehát, hogy mondtam csak, hogy ugye az, hogy nemzeti konzultáció lesz, meg arról, hogy ez a fajta kommunikáció a jövőben folytatódik, és legalábbis most úgy látszik, hogy hosszú távon berendezkedhetünk arra, hogy ez a fajta kommunikáció várható. Tehát nem arról van szó, hogy most ez egyszer felvetődött, hanem hogy láthatóan ez egy felépített stratégia mentén halad.
Messze nem erről van szó, ennek teljesen igaza van, sőt, hát a Fidesz politikai kommunikációja a papagáj jellegén túl újannyira elszánt és egyvonalú, hogy a saját embereit, szövetségeseit is lemészárolja. Hát gondoljunk csak arra, hogyan marginalizálták Pokorni Zoltánt, vagy gondoljunk arra, hogy korábbi fideszes minisztereket fekete listára tettek különböző újságok, vagy jelen esetben például a Pálinkás József köztiszteletben álló tudós ember irányításával a mérsékelt jobboldali értelmiségiek kiadtak egy nyilatkozatot, amely egyébként tartalmában a jogállam és a bírói függetlenség tekintetében egyezik az Ide Tartozunk Egyesület által egy héttel korábban kiadott nyilatkozattal, tehát léteznek olyan meccési pontok, ahol a társadalom különböző csoportjai felismerik, hogy az egész országra nézve kártékony, romboló és destruktív az a politikai magatartás, amit most a kormány elgurított, és amit fenntart, és amit irányít a katonai visszhangszerű megszólalásával.
Igen, és azt szokták erre mondani, hogy a Fidesz kommunikációja mielőtt belevág ezekbe az üzenetekbe, mindent nagyon megmér, és nagyon komolyan előkészít, tehát semmit nem bíz a véletlenre, és ami nem működik, ami nem rezonál a társadalomba, azt abba bele se vágnak. És ha innen közelítünk, akkor nyilván ezt is mérték, vagy legalábbis ezt az üzenetet kitalálhatták, amiből az következik, hogy működik a társadalomban ezek szerint.
Hát nézze, a szembeállítás, a nem tudom én ezt a szót kikerülni, az ellenséges, gyűlölködő retorika, az működik természetesen. Uh-huh. Tehát ezt tudjuk a politikai hozzáértéktől, hogy minden politikai siker egyik kulcsa, hogy legyen egy világos ellenségkép, amihez képest meghatározza önmagát és a mondani valóját. A Fidesz most úgy döntött, hogy egyébként a saját szavazói egy része lesz az ellenségkép, úgyis én nem, de a gyöngyöspatai cigány emberek Fidesz szavazók voltak. Uh-huh. A cigány többségű falvak nagy többsége Fidesz szavazó. Tehát a Fidesz most a saját szavazótáborának egy részét beáldozza egy másik.
Ez megfordíthatja a cigány fideszes szavazókat ön szerint?
Hát nagyon remélem, hogy lelkükben igen. A választás tekintetében nem tudom ezt megítélni, mert a romák választási szavazati mennyisége az kb. 3%-ot képvisel. De egyébként a politikai tisztesség azt kívánná, hogy olyan csoportra se támadjunk, aki egyébként 1%-ot sem képvisel a szavazatok.
Na jó, csak úgy itt arról beszélgetünk, hogy a Fidesz, hogy a pártok kommunikációja, politikai érdekek szavazatokért is folyik mindez, hogy akkor nyilván ezt is mérlegelték, gondolom a Fidesznél, hogy ez most fordíthatja. Ezek szerint lehet, hogy ezt is úgy látják, hogy nem.
Ha van közös az ön álláspontjában és az enyémben, akkor én meg vagyok arról győződve, hogy amit a miniszterelnök csinált január elején, az nem egy meggondolatlan, véletlenszerű, rossz megfogalmazás, hanem egy teljesen tudatosan kimért, felépített, megkonstruált politikai irány, ahol visszahoztak minket a céltábla közepére, és ettől remélnek, ugye, hogyha a társadalomban 86% a romák elutasítottsága, akkor ennek a 86%-nak a megszólítása cigány ellenes retorikával, akár a jogszabályok és a bíróságok megtiprása által is, az hozhat annyi szavazatot, amitől a megrendült pozícióját egy kicsit meg tudja szilárdítani az önkormányzati választás részkudarcai után, együtt tudja tartani a szavazótáborát, és ezzel a cigányellenes retorikával azt gondolja, ez az én feltételezésem, hogy ezzel még más politikai erőktől tud elvinni szavazókat, csak hogy ez egy államférfihoz méltatlan, gyalázatos magatartás, rárontani bárkire az ország lakosai közül, kiemelten, hogyha abban gyerekek érintettek. Tehát engem mindig megdöbbent és elképeszt ez a fajta politikai gátlástalanság, de ez legyen az ő személyes lelkiismeretének a kérdése.
Ez a végszó mára. Köszönöm szépen Sötét Jenőnek, polgárjogi aktivistának, az Ide Tartozunk Egyesület elnökének, hogy mit volt velünk, és ezeket el tudok beszélni. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. A műsor elkészítésében Jávor Dénás, Selmeci János és Kis Mária segített, a technikus Józsa Péter volt, Kolpás Krisztina szerkesztő nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnest hallották.